megjelent Kakuk Péternek egy nagyon alapos összefoglalója, cikksorozat, lévén két cikkről van szó, a debreciner.hu oldalon, a lehetséges válság forgatókönyvekről, arról, hogy miért okoz ütközik nehézségekben az adatrögzítés, és miért nehéz átlátni ezt az úgynevezett járványhelyzetet, amiben vagyunk. Arra kértem, hogy beszélgessünk mindezekről a problémákról, és próbáljunk meg egy tisztább képet kapni arról, hogy miben vagyunk most, és mire jó, ha felkészülünk. Egyáltalán szerinted mennyire értjük ezt a helyzetet, amiben most vagyunk, és most nem az átlagember, hanem a tudományos vizsgálatok szempontjából kérdezem.
Szerintem nem túlságosan értjük, tehát elég nagy hiányosságok vannak azt illetően, hogy világosan lássuk, hogy mi is történik, de annyit pótlólag hozzátennék a bemutatkozó soraithoz, hogy nem adat szakértő vagyok, és nem az adatok igazából az, amikkel én foglalkozom, hanem bioetikával foglalkozom, de megpróbáltam egy olyan mérlegelést ebbe a cikkbe végrehajtani, ahol ezeket a nagyon extrém szenáriókat, nagyon extrém következtetéseket, azt illetően, hogy mi is ez a válság, azokat lenyesegetem, és megpróbálok azokra, amik potenciálisan előfordulhatnak, amifelé mehetünk a járvány kapcsán, és úgy felállítani egy mérlegelést, azt illetően, hogy mekkora súlyosságú ez a járvány, és hogy mekkorák a potenciális károk, amiket a megelőzésével okozunk.
Két jellemző megközelítési módot látok. Az egyik a bagatelizálás, hogy ez egy súlyosabb influenza járvány, és kár megijedni, illetve a totális pánik, a mind meghalunk érzés és állítás. Hogy lehet itt hitelesen, és mit lehet hitelesen képviselni?
Hát nagyon nehéz eligazodni, ugye főleg ebbe a felpörgött világba, amikor rengeteg hírre szembesülünk egy nap, és ezek nagyon különböző csatornákon jutnak el hozzánk. Én azt gondolom, hogy a bagatelizálást illetően, tehát ezzel nekem voltak vitáim másokkal is, akik azt mondták, hogy az a influenzát hozom párhuzammal, ezzel alapvetően relativizálom a helyzetet, és ezzel nem segítem azt, hogy az emberek kellő fegyelemmel beálljanak szépen a sorba, és megtenjenek mindent a vírus terjedésének a megakadályozásáért. Én azt gondolom, hogy ez nem bagatelizálás az influenzával való párhuzam, mert az is egy vírusos megbetegedés, elég sokat tudunk róla, és ha próbálunk megérteni egy helyzetet, főleg egy új helyzetet, vagy egy új vírust, egy új járványt, akkor érdemes olyan dolgokba kapaszkodni, amiről már sokat tudunk. És az influenza az egy ilyen dolog, tehát én ezt maga nem relativizálásnak, hanem viszonyításnak gondolom, hogyha influenza járványhoz hasonlítjuk, itt pedig az, hogy segíthet megérteni azt, hogy milyen károk lehetnek, és hogy milyen megoldási módokba lehet gondolkozni.
De te magad is felhívod azt a nagyon sok helyen szereplő és megjelenő tényre a figyelmet, hogy a jelenlegi vírus abban különbözik a szezonális influenza járványoktól, hogy a kezelési módja és a várható következményei sokkal súlyosabbak, illetve összetettebbek, mint egy influenza esetén.
Hát igen, tehát hogyha én azt találtam, hogyha megnézzük a halálozási adatokat, akkor az eddigi adatok azok nem olyan rendkívül magas számokat mutatnak a halálozás tekintetében. Tehát hogyha megnézzük, hogy például Olaszországban most mennyien haltak meg, ugye most már ott több mint egy hónapja megy a járvány, az a 15 ezer körül vannak a halottak száma, akinek a COVID-19-hez kötik, a koronavírushoz kötik a halálukat. Ez önmagában nagyon magas számnak tűnik, de ez nem olyan súlyos nagy szám azt illetően, hogy egy 60 milliós országról van szó. gondoljunk arra, hogy 2017-ben, amikor Magyarországon volt egy komolyabb többlethalálozást okozó influenza járvány, akkor meghaltak 5000-en egy hónap alatt Magyarországban. Az egy kiugró nagy szám volt. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a számokat azért lehet hasonlítani. Egymáshoz is az influenza a többlethalálozás tekintetében nem mutat sokkal jobb képet a koronavírushoz képest. A hospitalizációt, ami a kérdés vonatkozott, az valóban teljesen másnak tűnik. Hosszú kezelésre szorulnak ezek a betegek, de a fertőzötteknek ez egy nagyon kicsi arányáról van szó, aki tulajdonképpen súlyos állapotba kerül az eddigi klinikai adatok alapján. Általában ezek nagyon idős emberek, és többfajta társbetegséggel rendelkeznek, és több hetes lélegeztetésre, vagy több hetes intenzív terápiás ellátásra szorulnak. Na most, ha egyszerre megjelenik egy kisebb gócba, egy kisebb területen nagyszámú ilyen beteg, vagy pont a kiszámú ilyen beteg, és hogyha megjelenik, akkor tulajdonképpen kimeríti több hétre az adott kórháznak a kapacitásait, és ez komoly gondokat okozhat az adott kórház számára.
Én azt láttam, mint a romániai adatokat követve, a romániai adatszolgáltatás azért sajátos, mert első perctől pontosan közölték a halálokát, illetve a társult betegségeket, és azt látni, hogy az onkológiai betegséggel küzdők mellett nagyon magas a diabétesszel küzdők aránya, és a fiatal diabéteszesek halála 20 és 30 év körüli áldozatok is vannak. És arra gondoltam, hogy ez a járványhelyzet szembesít egy csomó olyan közegészségügyi, hát nem epidemiológiai, mégis tömegeket érintő jelenséggel, amelyekről eddig nem vettünk tudomást, vagy nem úgy vett tudomást a közegészségügy. Az, hogy hány diabéteszes beteg él, akár ebben az országban, akár világszerte, az egy olyan, hogy mondjam, nem kapott akkora hangsúlyt. Most megváltoznak ezek a viszonyok. Tehát nem biztos, hogy a halálozási ráták felől, vagy nem csak a halálozási ráták felől, hanem a kitettség felől is érdemes vizsgálni.
Hát így van, és biztos, hogy sokat is fogják ezt még vizsgálni, tehát ha csak Olaszországra tekintünk, mert hogy hozzánk legközelebb ez az ország van, ahol nagyobb lépték károkat okozott eddig a járvány, hogy csak Olaszországot nézzük, ott rengeteget fogják vizsgálni, hogy mi és miért és hogyan történt, nem csak a klinikai dolgokat, illetve geográfiailag is például az egy elég rejtélyes dolog, hogy csak az észak-olasz államokat érintette ennyire súlyosan a halálozás tekintetében a járvány. Tehát az eseteknek a 90% az északi államokban van, Lombardia és a szomszédos államok, a többi államokban pedig, ahol hasonlóan sűrű a lakosságot, alig vannak esetek.
Ezzel kapcsolatban vendégünk volt Stefano Bottoni, aki az epicentrumból jelentkezett be, ugyan nem járványszakértő, ezt el is mondta, nem történész, de felhívta néhány érdekes tényre a figyelmet. Uh-huh. Olyasmikre is, amik egyébként a sajtóban megjelentek, ugye ez a nagy agglomerátum, ami Lombardia, hogy mivel ott ilyen ipari, meg kereskedelmi központok vannak, rengeteg ember utazik. Az a bizonyos foci meccs, amit a járvány elején szerveztek, és amelyen 45 ezer ember ott volt, és aztán tovább vitte a fertőzést. És aztán az életkori sajátosságai ennek az övezetnek. Szóval, hogy ott nagyon sok minden predesztinált arra, hogy ez így alakuljon. Vagy az, hogy Milánó polgármestere azt nyilatkozta hasonlóan Boris Johnsonhoz, hogy nem fogunk leállni, semmi rendkívüli nincs, Milánó kitart, és ez nagyon sokáig ment ez az ellenállás. Addig, amíg aztán átfordult a dolog, tehát erre értettem én, hogy a bagatellizálásból pánik lett. Uh-huh. Uh-huh. Hogy mi lett volna, ha, vagy mi lenne az okosabb stratégia, vagy lett volna ezekben a térségekben?
Hát így utólag biztos könnyű okosnak lenni, és az én mérlegelésemmel, vagy amikor szkepszissel fogadok a bizonyos tényeket, vagy halálozás adatokat, ebből nem azt akarom mondani semmiképpen, hogy ezekkel azonnal le kellene állnunk, hanem azt, hogy ezeket külön-külön vizsgálnunk kéne, tehát például, hogy ezek a beavatkozások mennyiben hatásosak, és mennyiben nagy a kár okozásnak az aránya ahhoz képest, amit el tudunk velük érni. Tehát azt, hogy egy ilyen esetben, mikor egy ilyen betegség terjedése van, amit nem ismerünk, akkor betiltjuk a 40 ezres meg a több tízezres tömeges rendezvényeket, az teljesen érthetőnek tűnik, de egy sor olyan, amit ilyen social distancingnek nem mondanak angolban, tehát ezek a távolságtartást és a különböző korlátozások, ami az emberi érintkezéseket megpróbálják a minimálisra csökkenteni, hogy ezeknek igazából mi a hatása, mennyire hatékonyak ezek, azt nem mértük igazából. Tehát ilyen matematikai modelleken, ezeken nagyon szép ábrákon be lehet mutatni, hogy mennyire lehet minimalizálni a találkozások számát, és ez a betegség terjedését potenciálisan mennyivel csökkenti, de valójában valós környezetben ezeket nem teszteltük, ezeket a beavatkozásokat. Tehát ebben az értelemben is egy csomó új tudással fog hozzájárulni azt illetően, hogy egy ilyen járványügyben mit lehet csinálni, és mit érdemes.
Ezt a úgynevezett társadalmi távolságtartást, ezt szinte kivétel nélkül világszerte átvették. Van néhány kivétel, de még ott is, ahol ugye a tagadással indult, vagy indított a kormányzat, például Amerikában. Hogy ennek mi az oka, hogy vagy Indiában és Bangladesben, Dél-Ázsiában, ahol elképzelhetetlen volt az, hogy üres utcákat lásson az ember, és aztán kiment a hadsereg, és kitakarította az utcákat, nem tudni még, hogy ez valóban jelente valamilyen védettséget ezekben a társadalmakban.
Hát ez egy jó kérdés, hogy miért pont ez vált a nyerő megoldásra. Lehet, hogy azért nem nagyon volt más eszköz, és ezzel lehetett valahogy időt nyerni. Ezt már sokat fogják nyilván vizsgálni az egész járvány történeteiről, nem sokat fognak szerintem írni. Nekem az jut eszembe, hogy vissza kellene menni a legelejére, talán a kínai, hogy a Wuhanba történtek, és a Wuhan előtt történtek, mert ugye ezt ne felejtjük el, hogy a járványnak volt egy fontos szakasza, amikor teljes bizonytalanságban volt a nemzetközi közösség, mert a kínaiak eltitkolták a járvánnyal kapcsolatos adatokat, majd utána, amikor meg már elkezdtek nyilvánosan adatot szolgáltatni, akkor pedig nagy nagy számok jöttek ki hirtelen. Azt gondolom, hogy az a pillanatban a szakértőknek valószínűleg a SARS járvány járhatott a fejébe, a szolgáltatott modell, az is egy koronavírus, ugye, aminek nagyon magas volt a halálozási mutatója, 10%-os halálozási rátával járt, és utána lehet, hogy ezzel a modellen belül kezdtek el gondolkozni, és hát nem is nagyon tudtuk, hogy mi történik, tehát ilyen jobb, ilyen más megoldás nem adódott. De azért azt hozzátenném, hogy itt a társadalmi távolságtartásnak az alkalmazásában az elég nagy eltérések vannak az országok között. Tehát például az európai országok között, Svédország az még mindig kitart egy sokkal inkább balanszírozó, aprólékosabb mérlegelésbe bele menő alkalmazásba, ahol nem teljesen tiltják az összes emberi érintkezést, és megpróbálják minimalizálni a beavatkozást a mindennapokba.
Ennek egyik feltétele az, hogy jól szervezett legyen egy állam, jól tudjon kommunikálni, és elég autonóm módon tudjon cselekedni a társadalom, részt venni, kooperálni. A másik feltétele az, hogy ne legyen annyira kitett. Én azt láttam Romániában, hogy lévén, hogy a román vendégmunkások a vörös zónákban dolgoztak legnagyobb számban, Spanyolországban és Olaszországban. Itt a járvány ravaló készültség és ijedelem, nem tudom, hogy ijedelem-e, de mindenképpen a készenléti állapot az sokkal nagyobb volt. Nagyon hamar hoztak meg intézkedéseket, zártak be iskolákat, tiltottak le tömegrendezvényeket. Lehet ezt általános érvényben, tehát hogy összehasonlíthatjuk-e Svédországot és Romániát? Svédországban nem mentek haza vendégmunkás ezrek. Más az egészségügyi rendszer. Tehát, hogy ezért is feszegetem ezt a kérdést, hogy lehet-e itt bármiféle általános módszertant adni arra, hogy hogy kell ezt kezelni?
Nem lehet, sőt, én épp az ellen lennék, ha bárki kérdezetes volt, hogy ne egységes eljárások legyenek. Hát egy nagyon megszerű példát akarok mondani, akkor nem se svéd és a román dolgot hasonlítanám össze, hanem azt, hogy például Indiába bevezetik ezt a társadalmi távolságtartást, hazarendelnek mindenkit, hogy a lakóhelyéhez menjen vissza, iszonyú nagy mozgást keltve ezzel, és hogyha valaki ismeri az indiai nagyvárosi, vagy akár a vidéki mindennapokat, ott egy ilyen beavatkozásnak sokkal nagyobb kára van, járványügyi kára is sokkal nagyobb, mint amekkora vélt előnyt csatolhatunk hozzá. Tehát mindenképpen országra bontva lehetne ezeket valamennyire nézni, hogy mennyire mi az a megfelelő eszköz, amit alkalmazhatunk.
Az a furcsa számomra, említetted, hogy ez az adat visszatartás Wuhanban, hogy zajlott, és eleve nagyon sokan kezelik kételkedve a kínai hivatalos adatokat, de hát nem ez volt az első, a fő próbája a világjárványnak. Ugye a 2000-es évek elején jöttek a közel-keleti vírusok, a SARS és a MERS, aztán itt volt a Zika, itt volt az Ebola járvány, tehát hogy volt néhány fő próbája. Az elmúlt években keveset hallottunk róla, de megindultak a kolera járványok Afrika szerte, és közeledtek Észak-Afrika felé. Azt hiszem 25 év után jelent meg Algériába újra a kolera, és okozott tömeges fertőzéseket. Hogy mi az oka annak, hogy ezek a válsághelyzetek végül is nem értek el globális inger küszöböt, és hogy ennyire, nem tudom, ha helyesen ítélem meg a helyzetet, felkészületlen volt a világ erre, ami most van.
Valamennyire azért elérte. Tehát azért 2006-ot követően, a madárinfluenzával kapcsolatban a WHO is tett egy csomó lépést, vagy a felkészülését a nemzetközi közösségnek elősegítse. Tehát volt egy csomó minden, ami történt. 2006 után rengeteget beszéltek erről, hogy ebbe az új globalizált kereskedelmi és mindennapi környezetben, ahol utazgatunk össze-vissza, és az árukat szállítgatjuk a kontinensek között napi szinten. Itt egy hatalmas nagy veszélye van annak, hogy ezek a kórokozók ugyanígy elkezdenek utazgatni, és ezzel megnövelik annak az esélyét, hogy ilyen járványok kialakulnak. Tehát ez a fajta tudatosítása a problémának, szerintem ez már megtörtént. Az más kérdés, hogy mennyire tudtak ebbe igazából hatékonyan előre lépni. A cunami okozta katasztrófát, jut eszembe, hogy amikor a cunami katasztrófa megtörtént, és egy iszonyú mennyiségű halálos áldozatot követelt, akkor nagyon gyorsan kiépítettek egy ilyen globális riadórendszert, amivel lehet egyben monitorozni a cunami kialakulásának a lehetőségét, és figyelmeztetni az adott térséget. Most ilyen lépések között születtek, úgy tudom, vírus monitorozásba és járvány monitorozásba is, csak nem lettek teljesen kiépítve.
Meg hát addig se sikerült eljutni, hogy az oltásprotokollt kiterjesszék, vagy betartsák globális szinten. Én azért is érzem riasztónak a magam amatőr módján azt, ami mondjuk Indiában vagy Bangladesben zajlik, mert a lakosság átoltottsága nem olyan, mint Európában mondjuk. És azt gondolom, hogy ha valaki nem védett a TBC ellen, vagy maláriával küzd, akkor egy koronavírus járvány esetén még nagyobb veszélyben van.
Így van, valószínűleg van ennek is jelentősége, meg egy sor minden másnak is. Egyébként hozzáteszem, hogy a halálozási adatokat nézegetve azt itt sem nézték külön, hogyha valakit mondjuk koronavírussal diagnosztizáltak, és a később a beteg elhunyt, hogy nem nézték, hogy mellett esetleg volt-e más fertőzése is, tehát hogy például volt-e influenza vírus található a szervezetébe, vagy más egyebek. Ezeket ilyen nagyon szigorúan felépített vizsgálatokkal lehetne pótolni, és valószínűleg egy csomó helyen már elindították ezeket a kezdeményezéseket, hogy ne csak ezek a különböző ilyen jelentésként leadott adatok, nyers adatok legyenek, hanem sokkal szigorúbban gyűjtött és sokkal élesebb következtetésekre alkalmas adatállomány jöjjön létre a klinikai orvostudományi lapokban.
Eddig beszélgettünk arról, hogy miért jutottunk idáig. Nézzük egy kicsit tényleg a forgatókönyveket, hogy merre lehet haladni innen, és hogy etikai szempontból hogyan védhető, vagy hogyan tartható fenn egy működőképes társadalom, és mit jelent ez? Miután van egy teljes gazdasági leállásunk, miután a közegészségügyi rendszerekről kiderült, hogy nem működnek egyforma hatékonysággal, és nem kapcsolhatók össze.
Hát a teljes leállást illetően ugye nagyon rossz jóslatok keringenek. Az egyikén kapaszkodunk, az a 2008-as válság lenne, de mindenki azt mondja, hogy ez nem ilyen lesz, mert nem csak a bankrendszert érint, és a bankrendszeren keresztül fog a háztartásokig leszivárogni a hatása, hanem sokkal közvetlenebbül munkahelyeket fog tönkretenni. És hát az amerikai munkanélkülési adatokra szoktak hivatkozni, az elég érzékenyen mutatja azt, hogy milyen típusú gazdasági visszaesés lehet, és ott nagyon könnyen elérhetjük a 1920-as gazdasági világválságnak a munkanélküliségi számait, és nagyon sokan most már inkább arról beszélnek, hogy egy hasonló típusú gazdasági válságon nézünk szembe. Ez nem egyszerűen az, hogy a tőzsde elhasal, és akkor utána pár hónap alatt, vagy egy év alatt visszatornázta magát megfelelő értékekre, hanem itt emberi életek mennek tönkre, munkahelyek szűnnek meg, amelyek nagyon, nagyon lassan fognak normalizálódni, és ez egy ilyen elhúzódó, küzdelmes időszakot sejtett.
Mi lenne a hatékony járványvédelem és a hatékony gazdaságvédelem együttesen?
Hát ezt döntsék el a politikusok, hogy hogyan tudják ezt a kettőt megfelelőképpen mérlegelni. Hát folyamatosan, ahogy jönnek szerintem a megbízhatóbb adatok azt illetően, hogy hol állunk a járványban, most jelenleg azt se tudjuk, hogy a járványnak melyik szakaszában járunk. Mert nem látjuk azt, hogy mekkora a lakosságnak az átfertőzöttsége. Hogy ez most 10%-os, vagy 40%-os, akkor már túl vagyunk szerintem a nehezén. Ha 5-10%-os az átfertőzöttsége a lakosságnak, akkor még vannak előttünk dolgok, ezt jelenleg nem tudhatjuk. Tehát akkor tudhatnánk, hogyha végeznénk ilyen kiterjedt vizsgálatokat, szeroprevalencia vizsgálatokat, amikor vérmintából néznénk, hogy mennyire vannak antitestek a vírussal szemben jelen emberek szervezetében, és akkor látnánk, hogy hol járunk. Ha úgy tűnik, hogy a halálozás alacsony marad, és csak a kórházakra kell fókuszálni azt illetően, hogy ott a drámát azt csökkentsük, és az emberek minél nagyobb részt jutjuk hozzá megfelelő, és olyan ellátást, amit valóban segít az állapotán és javulást okoz, akkor nyilván egy csomó korlátozó intézkedést érdemes lenne visszafogottabban alkalmazni, és azokat megtartani, amelyek valóban csökkentik a további vírus terjedését.
Mit tehet ehhez hozzá mondjuk a civil szféra, a szakmai szféra? Milyen típusú kooperációkat látsz magad előtt? A nagy vita ugye az, a nagy dráma, amivel most szembesül mindenki, hogy mennyire kitett az orvostársadalom, mennyivel nagyobb a fertőzött orvosok és egészségügyi dolgozók száma, milyen nagy a pályaelhagyók vagy krízis elhagyók száma. És akkor elkezdődik egy ilyen társadalmi konfliktus sorozat, amikor az egymásra utalt csoportok egymás ellenségeiként konfliktusba keverednek. Mit lehet ebből kihozni?
Hát egyébként még már a SARS járvány idején is Torontóban emlékszem, az volt az egyik nagy ilyen orvosetikai probléma, hogy nagyon sokan nem mentek be dolgozni. Kórházakban dolgozó személyek, mert úgy gondolták, hogy a családjukat jobban kell védeniük, mint családjukat túl nagy veszélynek teszik ki azzal, hogyha ők bemennek akkor dolgozni, és szabadságot tettek ki. Valóban így igaz, hogy nagyon felülreprezentált a fertőzöttek között az orvosoknak és az egészségügyi dolgozóknak a száma. Valószínűleg azért van, mert sokkal nagyobb a vírus jelenlét ezekben a közegekben. Egyes tanulmányok szerint a lombardiai fertőzés ott nagyon el is rontották a kórházaknak a tervezését is. De visszatérve a kérdésre, hogy miért is, vagy ez milyen típusú társadalmi konfliktusokat fog okozni, vagy hogy lehetne ezeket menedzselni a civil szférával. Hát szerintem az információ áramlásnak az átláthatósága és a őszinte kommunikáció nagyon fontos lenne ebbe, hogy megfelelő adatokat kapjanak az emberek, és az orvosok is megfelelőképpen legyenek tájékoztatva. A családorvosok nagyon sokan panaszkodtak, hogy őket nem tájékoztatták arról, hogy milyen védőfelszereléseket, egyetlen védőfelszereléseket kapnak-e, és hogyan fog működni ez az egész rendszer, már pedig ők egy nagyon fontos része a járványügyi intézkedéseknek, ez nem csak a intenzív terápiás osztályokon folyik. Azt gondolom, hogy ez a nyílt őszinte kommunikáció nagyon fontos lenne, és ez megalapozhatja azt a kellő bizalmat, amivel lehet egy ilyen helyzetet kerülni.
A te Kakukk Péter Debreciner oldalán közölt cikk sorozatában elég alapos és megindokolható kritikával él a média szerepét illetően. Mi lenne a hatékony és nem pánikkeltő tájékoztatás? Te említed a halott szállító teherautók képének a súlyosságát, és hogy ez milyen következményekkel járt, amikor valaki így rátapadva a TV kényszerékekkel próbálja összerakni, hogy hol is tartunk most a járványban.
Hát ugye a kettő dolgot kommentálnak, hogy a képeket, mert képhasználat, meg a számhasználat, hogy a képeket lehet látni úgy, hogy nincsenek megfelelően elmagyarázva, nincsen szövegkörnyezetük a képeknek. Az, hogy miért vannak például New Yorkban mobil hullaházak a kórház előtt, a központi kórház előtt, ugye ez magyarázatra szorul. Ha csak így simán oda dobjuk, akkor mindenki a fantáziájával kitölti, hogy ez tulajdonképpen miért, azért, mert ez annyira sok halott van, és nem tudnak mit kezdeni vele, de a halottak száma nem így alakult ki, hanem maga az a megszokott eljárásrend borult fel, ahogy a kórházakban elhunytakat kezelni szokták a rendkívüli helyzet miatt. Tehát, hogy ezeket a cikkeket, amik is feldobják ezeket a képeket, és üzennek valamit, ez csak pusztán félelmet gerjeszt. Én ezeket elég rossz szemmel nézem. A számokat illetően pedig szerintem a médiának óriási felelőssége van, hogy a számokat felelősen használni. Tehát és egy számot is nagyon könnyű kifordítani, akkor, hogyha csak így pusztán feldobjuk a levegőbe, és ott hagyjuk, és nem mondjuk meg, hogy ezt milyen környezetbe érdemes elhelyezni. Tehát, hogy pusztán mondjuk egy halálozási adatot bedobunk, és folyamatosan ezek repkednek, és nem nincsenek mellépéve azok a referenciaszámok, amiknek a segítségével valaki értelmet adhat ezeknek a számoknak, akkor ez nem a tájékoztatás, ez pusztán csak félelemgerjesztésre jó. Tehát mint egy példát mondjuk, nem elég azt mondani, hogy egy adott napon hányan haltak meg, mondjuk COVID-19-ben, hanem azért az értelmes környezetbe oda tenném azt is, hogy mekkora az átlag halálozás az adott populációra nézve, és segíteni azt, hogy valaki értelmezze magát ezt a számot, és ne csak egy ilyen tömeghalálozás képe ugorjon be neki.
Hogy ezzel mennyire nehéz bánni, én a szakma védelmébe írom. Én megnéztem, hogy az olasz átlag halálozási adatok milyenek. Olaszország 1476 ember hal meg naponta egy járványmentes évben. Itt most felfele kerekítettem, de néhány százalék pontot, de körülbelül ennyi. Lombardiában ebben az évben, ennek az időszakában 8000 és 8016, ha jól emlékszem, ember halt meg, hal meg átlag egy hónap alatt. Ebben az évben 7000 és valamennyi ember esetében közölték, hogy a halálnak köze van a koronavírus fertőzéshez. persze, nyilván lehet azon vitatkozni, hogy a koronaverdőzés miatt haltak meg, vagy amúgy is meghaltak volna, de akkor mikor, hogyha egy végstádiumú betegről beszélünk, mennyit lehetett volna meghosszabbítani az életén, milyen körülmények között halt volna meg, tehát hogy persze nyilván értelmezni kell ezeket az adatokat, csak rendkívül komplex, hogy milyen szempontrendszerek szerint értelmezed, és tehát, hogy nem feltétlenül marasztalnám el a kollégákat azért, mert továbbadták azt, amit egyébként az egészségügyi hatóságok közöltek.
Valóban így van, tehát én sem mondom azt, hogy most mindenkinek innentől teljesen alaposan és részletesen bele kéne menni ezekbe az ügyekbe, és tudjuk, hogy a média el kell adni ezeket a híreket. Inkább a mértékét tekintve érzem magam rosszul, mikor mindenhonnan csak ezek a számok jönnek, de nagyon kevés részletes elemzéssel találkozni, ahol megpróbálják legalább ezeket a számokat néha környezetükbe beilleszteni.
Egyébként azt is láttam, rengeteg infografika jelenik meg, és hogy felfutott most az infografika műfaja, ami amúgy is egy nagyon divatos valami. Ilyen ábrázokat láttam, vagy adathalmazokat, hogy terjedt a vírus a New York-i metróhálózatok mentén. Vagy napra és órára lebontva a lombardiai vírusfertőzés térkép, interaktív térképét, hogy lehessen látni, hogy az emberek mozgása hogyan kötődik össze a járvány terjedésével. Úgyhogy itt van egy csomó megközelítés, csak azt nem látom, hogy tényleg ezt ki és milyen szempontok szerint fogadja el hitelesnek, vagy, és egyáltalán mi az, ami itt hitelesnek tekinthető. Az elhalálozás tényleg? Vagy az, hogy itt az élettartam mennyire csökken? Vagy beszéljünk azokról, akik most azért hunynak el, mert nem kapják meg megfelelő időben a kemoterápiájukat, vagy mert nem műtik meg őket, mert tele van a kórház vírusfertőzöttekkel. Tehát, hogy elképesztő ágaboga van ennek a dolognak, és még egy nagy teher van a média vállán. Ugye eddig mindig arról volt szó, és azt szerint dolgoztunk, hogy helyszínre kell menni, minél közelebb kell lenni, be kell menni a tömegbe ahhoz, hogy ellenőrzött információid legyenek. Most itt az alapszabály az, hogy távolságot tartunk, hogy nincs helyszíni munka. Ezt hogy lehet áthidalni etikusan?
Hát mert nincsen egyértelmű javaslatom, hogy ezt hogy lehetne, mert ez nyilván egy komplex dolog, egy csomó minden lehetne mondani. Ez egyik dolog, ami eszembe jut most, ez nem a grafikonos dolog, hanem egy ilyen képi dolog. A New York Times hozott le egy ilyen képi, nagyon erős képanyaggal rendelkező riportot az olaszországi eseményekről.
A bergamói riportról beszélsz?
Igen. Arról beszélek, nem tudom már mi volt pontosan a címe, és annak például volt egy része, azon túl, hogy ilyen iszonyú erős drámai képek voltak rajta, ahol az elhunytaknak ilyen be voltak azonosítva. Szinte, ahogy le volt írva, hogy hány éves, milyen lakos, még volt a fotó is volt rajta. Nem tudom, emlékszel erre a képre?
Igen. Hát ez egy bevált gyakorlat mindig tömeg szerencsétlenségek esetén. Az az elv, ugye, hogy adjunk arcot és nevet az elvesztetteknek, és ez a tisztelet jeleként gyakorolták eddig, persze.
Így van, tehát ebből a szempontból tulajdonképpen ez egy teljesen érthető dolog, de azt is látni kell, hogy egy ilyen üzenet megformálásával mennyire torzítjuk tulajdonképpen a kockázat súlyosságának az érzékelését a társadalomba. Tehát most nem relativizálni akarom, de 2017-es influenza járvány Magyarországnak az áldozatai nem lettek így lefotózva, és nem volt ekkora tragikus reakció a társadalom részéről. Ott is emberek haltak meg, idős emberek haltak meg, ott is volt kórházi dráma és egyebek, de ott nem közvetített a New York Times például, vagy valamelyik lap ilyen részletes beszámolót, ahol elkezdjük őket lefotózni és megemlékezni, beazonosítva az áldozatait a járványnak.
Igaz, hogy nem is volt olyan eset, hogy teljes idős otthonok hát néptelenedtek el. Lombardiában meg volt ilyen eset.
Így van.
Tehát nem nézeteltérés van kettőnk között, szakmai dilemmáimat osztom meg veled, meg mindannyian ezekkel küzdünk, hogy persze, nyilván, egyébként az influenza járványokkal is évek óta azt látjuk, hogy próbálják az embereket meggyőzni, főleg a veszélyeztetett korosztályba tartozókat, hogy oltsák be magukat, járvány idején próbáljanak meg védekezni, és ezek a kampányok többé-kevésbé sikertelenek voltak. Lehet, hogyha az influenza járványok idején is gyakorolták volna ezt a kommunikációt, akkor több embert lehetett volna megmenteni. Tehát ez én dilemmám az, hogy hogyan lehetne ezt a diskurzust a közegészségügy és az ellátottság javítása felé elmozdítani, anélkül, hogy pánikba kergetnénk, vagy hamis képzeteket szülnénk az emberekben.
Hát ez nehéz egyensúly, és ide kellene szerintem olyan kommunikációs szakemberek, amiket Magyarországon nem láttam, hogy a népegészségügyben alkalmaznának eleve, hogy egy elég hányatatott sorsa van a népegészségügynek Magyarországon, intézményrendszerét tekintve, ugye az ANTS rendszernek a felszámolása, a laborok kiprivatizálásától kezdve különböző intézmények vették. Hát, de azt lehet látni, hogy itt nem áll egy olyan szakmai sáv például, aki ezt kontrollálná, és ha nincs mögötte olyan kommunikációs szakember, gárda, aki megfelelő módon ki tudja ezt dolgozni, akkor nagyon nehéz úgy hatásosan átvinni egy üzenetet, hogy az emberek tényleg betartsák azokat a szabályokat, de közben ne rettenjenek meg, de közben ne pánikoljanak meg. Tehát hogy a két védlet között az, hogy nagyon lazán kezelem, bagatelizálom, vagy pedig pánikba esek, ott van egy keskeny út, de az nem olyan egyszerűen elérhető, és azt tűnik sokszor egyszerűbbnek, hogy ijesztjük meg az embereket jól, és majd akkor be fogják tartani ezeket a szabályokat.
Na hát én nagyon bízom benne, hogy mindenkit sikerült megnyugtatni valamilyen módon és mértékben, és mindenkit sikerül rávenni arra, hogy minél alaposabban tájékozódjon, és ha vannak ilyenek, akkor számukra azt ajánlom, hogy keressenek rá a debreciner.hu oldalon Kakukk Péter cikkeire a koronavírus okozta járványról, illetve annak hatásairól. Ezeket a linkeket majd a Marosvásárhelyi Rádió Hang archívumán megjelent archivált interjúnkhoz is betesszük, úgyhogy vissza lehet keresni. Péter, én arra kérlek téged, hogy ha még egy kicsit halad előre az idő, és tisztul ez az adatcunami, amivel most küzdünk, akkor legyél még a vendégünk, és lássuk, hogy mennyire tisztul a kép is. Értelmezzük közösen, jó?
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és remélem, hogy lesz rá alkalom.
Úgy legyen.